Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
A tiszta emberi hang varázsolja el gyerekkora óta. Azok közé tartozik, akik mindig is tudták, mivel akarnak foglalkozni, mi lesz a hivatásuk. A kezdetektől énekelt, otthon, az iskolában, énekkarban. Egyetlen apró kitérőt tett, de az is a zenéről szólt. Zeneszerzés szakon tanult középiskolásként, hogy aztán karvezetőként diplomázzon. Mindig is közösségi tevékenységként tekintett az éneklésre. Zenepedagógusként nem csak kórust irányít és hangol össze, hanem kisiskolásokat is bevezet a zenebirodalmába, és az ő tanítványai szeretik az énekórákat. A Don Bosco kórusban immár több generáció, sok család énekel együtt, és a próbák mellett a nyári tábor is fontos közösségkovácsoló együttlét számukra hosszú évtizedek óta. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bakonyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál iskola központ pedagógusa, az Egyetemi Templom Don Bosco ének és zenekarának karvezetője. Amikor olvasgattam cikkeket és próbáltam készülni erre a beszélgetésre, akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy a hűség az egy nagyon fontos fogalom az ön számára, vagy egy nagyon fontos érték, hiszen a Don Bosco kórusban 8 éves korától énekel, és most a vezetője, és a volt általános iskolájában pedig, ahová ugye 6 éves korától járt, ott pedig zenetanárként dolgozott 20 évig. Honnan jön a hűség, mint kulcsfogalom?
Családomtól. Nekem a szüleim is 62 évig éltek házasságban, boldog házasságban. 62 év házasság után halt meg apukám. A nagyszüleim szintén hosszú boldog házasságban éltek, és a munkahelyükön is azt kell mondjam, hogy édesapám sokáig egy helyen dolgozott, amíg csak lehetett, tehát nekik ez a kitartás, a hűség az nagyon-nagyon fontos volt, ezt láttam példaképül mindig és mindenhol, és főleg ahol én jól érzem magam, onnan aztán miért is menjek el.
A zeneszeretete szintén családi örökség?
A zeneszeretete is igen, alapvetően családi örökség. Nekem az egyik nagymamám, anyai nagymamám, ugyan nem zenészek voltak, de ő is énekelt. Az ő testvére, a bátyja az is templomban orgonált sokáig, meg énekelt is. Úgyhogy innen jött ez. Mi 10 vagyunk unokatestvérek, és mind a 10 valamilyen hangszert elkezdett tanulni gyerekkorában, és ez a családban egy ilyen alapvető dolog volt, hogy mindenki tanuljon zenét hangszeren. Többen tanultak csellót, én zongorázni, fuvolázni, és a Don Bosco kórusban mind a 10 énekeltünk, amikor általános iskolások voltunk, meg gimnazisták.
Honnan szereztek tudomást arról, hogy megalakul ez a kórus? Ugye 1975-ben alakult.
Mi a belvárosban laktunk, édesanyám mai napig ott lakik, és az egyetemi templomba jártak szentmisére, és mi ott kezdtünk el hittarra is járni, Kírer Vilmos atyához, aki akkor a templomnak a vicerektora volt, és 75-ben hívta oda Dauner János szalézi atyát, aki akkor nem működhetett papként, úgymond egy nyugdíjas kántorként oda hívta Vilmos atya magához, ő gyerekkorából ismerte János bácsit, és az akkori hittanosokból, akik mi voltunk, azokat hívta először énekelni a kórusába, hogy alakítana egy kórust. Voltunk 15-20-an, és nem is volt kérdés, hogy menjünk vagy ne, természetesen mentünk. Mi ezért egyébként János atyát a mai napig János bácsiként emlegetjük, mert hiszen őt nem lehetett akkor atyázni, ugye a rendszerváltásig hivatalosan papként nem is működhetett, nem is mondhatott szentmisét, nekünk se, nem mondott, de azért persze tudtuk, hogy ő szalézi atya, úgyhogy mi ezért János bácsizzuk a mai napig őt, és hát aztán az ő kórusába így természetes volt, hogy beléptünk, és akkor azok az unokatestvéreim, akik szintén a belvárosban laktak, azok már azonnal jöttek, aztán akik egy kicsit távolabb, őket is hívtuk, mert hogy nagyon gyorsan elkezdett nőni ez a kórus.
Milyen közösség volt ez? Miért volt ennyire meghatározó az ön számára, hiszen nyilván az volt, hogyha most a vezetője, a karvezetője?
Nagyon jól éreztük magunkat. Egyrészt János bácsinak a személyisége, Vilmos atyája is természetesen nagyon hiteles volt mind a kettő atya. János bácsinak ez a folyton mosolygó, huncut szemei, amivel ha szidott is minket, vagy hogyha valamit nagyon komolyan szeretett volna, akkor is tudta ezt olyan szeretettel mondani, hogy megbántódni rá nem lehetett. És valószínűleg az is, hogy nagyon sok hasonló gyerek volt ott, mint mi, akiknek a szülei abban a rendszerben azért valami módon, ha nem is igazán élhették meg azt a fajta, ugye hitünket, az Isten igazán nem élhettük meg iskolai vagy a világi környezetekben, de hát sokan amúgy sem nem végezhettek olyan egyetemeket, ezért nagyon-nagyon hasonlóak voltunk. Például édesapám, az, aki a piaristákhoz járt gimnáziumba, ő pont az államosításkor érettségizett, tehát nem a piaristáknál érettségizett, hanem akkor, ahogy államosították, és őt például, mivel az én nagypapám katonatiszt volt, őt 13-szor nem vették fel a műegyetemre, és mindig azzal a kifogással, hogy helyhiány miatt nem veszik fel, megfelel, de helyhiány miatt nem. Ő 13-szor felvételizett, közben szerszámgép lakatos, tehát elvégzett sok mindent, a ranglétrán ment előre, dolgozott, és amikor nem adta be a fellebezését 1963-ban, akkor felvették a műegyetemre, és akkor végezte el utána. És hát nem egy ilyen társunk volt, akinek szintén a szülei hasonló módon. Tehát egy nagyon-nagyon vidám, jó közösség volt, korunkbeliek, alapvetően általános iskolás és gimnáziumi korosztály, és hát ezekből mai napig tartó barátságok születtek.
Akkoron már a Váci utcai énekzenetagozatos általános iskolába járt. Ezek szerint rögtön egész óvodás korától nem volt kérdés, hogy muzikális és magas szinten szeretne zenével foglalkozni?
Igen, a Váci utcai énekzeneibe irattak be anyujék, és én harmadikos koromtól kezdve én tudtam, hogy énektanár szeretnék lenni. Énektanár is sok gyerekes édesanya, és nekem ezt a jó Isten megadta. Ez egy hihetetlen kegyelem. És hogy mindig volt olyan ember mellettem, aki segített a pályám irányába, hogy mehessek arra felé, amerre szeretnék. Általános iskolában volt egy énektanárom, még mai napig hála az Istennek él, Farkas Mária, aki ötödiktől kezdve tanított engem énekre. Az egyik nagy példaképem, és a mai napig azt mondhatom, hogy mentorom, aki tanított is, ha kellett, tehát felkészített már a konziban felvételére, aztán a Zeneakadémiai felvételi előtt is segített, és hát az ő kórusában, kamarakórusában kezdtem el énekelni konziskoromban, ahol aztán megismertem a férjemet is. Tehát igen, már egész kiskoromtól kezdve mindig nagyon szerettem énekelni, nagyon szerettem bármilyen társasági zenét csinálni.
Milyen emlékezetes ének, dal, darab van, amiről ez a korszak jut eszébe?
Hát az egyik legnagyobb élményem, hogy ugye a mi iskolánk az 5. kerületi énekzenei általános iskola volt, ennek az igazgatója Fél Ella néni volt, aki egy kommunista párttag volt. Farkas Mária néni pedig a pesti ferenceseknél, akkor a Bucsi László atya csinálta ott a Liszt Ferenc kórust, és ott állandóan énekelt, zenélt, segítette a Bucsi atyát. És ők minden évben, például nagy csütörtökön Bach Máté passióját adták elő, ezt hosszú évtizedeken át, és annak a gyerekkórusát például mindig a mi iskolánkból vitte, ami ezért volt egy egész különleges dolog abban az időben, ugye a 70-es évekről beszélünk még, mert hogy Fél Ella néni egy ilyen nagyon kommunista, hát egy belvárosi zenétagozatos általános iskola, azért az alapvetően egy rendszerhű iskola volt, és ezzel együtt mi ott énekeltünk nagy csütörtök este Bach Máté passiójának a gyerekkórusát, és hát ez nekem egy nagyon meghatározó élmény volt.
Már 8 éves korától zenei pályára készült, de a középiskola is már kifejezetten ezt a célt szolgálta.
Igen, a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolába jártam, ott zeneszerzés szakra, Fekete Győr István tanárúrhoz. Nagyon szép 4 évem volt, én nem akartam zeneszerző lenni.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy ha annyira az éneklés volt a fókuszban, akkor hogy a zeneszerzés szakra járt?
Hát úgy, hogy akkor még nem volt szolfés szak, tehát nem volt más elméleti szak. Én annyira jól nem zongoráztam, hogy zongorista legyek, zongora volt a hangszerem. Énekesnek nyilván 14 évesen még nem ment az ember, és akkor mivel nem volt szolfés szak, vidékre nem szerettem volna menni, és akkor ezért így mentem zeneszerzés szakra, és itt megint csak azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelme, hogy én megmondtam a felvételin Fekete Győr István tanár úrnak, hogy én nem szeretnék zeneszerző lenni, hanem én énektanár szeretnék lenni, és én karvezetésre szeretnék majd tovább menni, és ő ezzel együtt fölvett, voltak feladatok, amit meg kellett csinálni, de soha nem erőltette, hogy én zeneszerző legyek, és zeneszerzést csináljak, elfogadta tőlem, és én így tudtam ott érettségizni.
Ez az iskola mennyire vált a valódi alma materévé? Ugye említette, hogy az általánosban ott azért kevésbé volt része az ottani gyerekközösségnek, hiszen az egyetemi templom Don Bosco kórusa volt inkább a valódi gyerekközösség. És itt a diák élet milyen volt, illetve mennyien voltak esetleg ismerősök, akik a kórusból jöttek?
Hát voltak egy páran ismerősök, és ami az érdekes, hogy akikkel jóba lettem, Isten igazán, az majdnem, hogy az alattam lévő, mert a következő évfolyamtól indítottak szolfés szakot, és az ottaniak közül van, akivel a mai napig nagyon-nagyon jóba vagyok, tehát ott azért sokkal inkább. Jól éreztem magam, nagyon jól, tehát szerettem oda járni, és élveztem nagyon, tényleg nagyon jó visszagondolni arra a 4 évre. Az alattam lévők közül, tehát oda is azért jó páran jártak, például Benyus Sándor, akivel most csinálom az egyetemi templom Don Bosco kórusát, ő fölöttem járt, unokatestvérem is oda járt, ő oboista lett, tehát hogy azért ott elég sokan voltak ott is, akikkel a mai napig is tartom a kapcsolatot. De jól éreztük magunkat, szóval családiasnak, meg érdekes, hogy ott olyan nagy diák élet, azon kívül, hogy zenéltünk, nem volt. Tehát, hogyha ma rá gondolok, hogy milyen a mostani iskola, mint mennyi, nagyon-nagyon sok program van, amit szervezünk a gyerekeknek, meg van, hogy ott ahhoz képest szinte alig volt. A koncertek, hogy koncertekre jártunk nagyon sokat, ugye bemehettünk a Zeneakadémiára ingyen, tehát hogy sok koncertre mehettünk, meg főpróbákra elvittek minket, közösen az iskolát, na azok voltak, és azok nagyon-nagyon jók voltak. Például Bernsteinnek, amikor Budapesten járt, az Erkel Színházban volt egy koncertje, és annak a főpróbára elvittek minket, tehát az a mai napig a fejemben van, és előttem van, hogy ott őt élőbe láthattam, és hallhattam. És nem egy ilyen volt, akit hallhattunk, és láthattunk, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, tehát hogy sok ilyen volt, akit élőben mi még láthattunk, és fantasztikus.
És a mentorával is kötődik a konzervatóriumhoz egy darab, Farkas Máriához, aki még ugye az általános iskolából jött. Melyik darab ez, egy emlékezetes darab?
Wolfgang Amadeus Mozart requiemje. Igen, ez volt az a első igazán nagy darab, persze miséket tanultunk, azért Mozart misét, meg Schubert misét, meg Haydn misét tanultam a János atyánál, János bácsinál az egyetemi templomban, de Mozart requiemje volt, amit a Viktória Kamara kórusban, ezt csinálta Farkas Mária néni. Egyébként ő Váci utcai öreg diákokból alakította ezt a kamarakórust, és ezt tanította meg, ugyanis a Mátyás templomban minden november 1-én ezt előadják, a requiemet mi is énekelhettük, és akkor ennek kapcsán tanította meg nekünk, és hát ugye ezt én nagyon alaposan, nagyon részletesen, és hát elképesztően nagy élmény volt, hogy minden november 1-én már vártuk, hogy tudtuk, hogy megyünk, és hogy énekelhetjük fönn a karzatról. És hát aztán ez volt az első olyan darab, amit közösen a férjemmel is énekeltünk, mert hogy ő is eljött a Viktória Kamara kórusba, az egyik egyetemista barátja elhívta, és ott első látásra szerelem szövődött. És ez volt az első, amit közösen énekeltünk, és amikor elindult a mi kapcsolatunk, és most már 35 éves házasok vagyunk.
Ő is zenei pályán ment tovább?
Ő klarinétozott, és ő annyira jól klarinétozott, hogy őt úgy volt, hogy a Győri Főiskolára fel is veszik klarinét szakra, aztán vacillált, hogy klarinétos legyen, vagy matematikát is nagyon szerette, és így aztán végül is a Műszaki Egyetemre ment, és villamosmérnök, de a mai napig klarinétozik, meg szaxofonozik, úgyhogy az egyetemi templom Don Bosco ének és zenekarában klarinétozik.
említette, hogy valóra vált az álma is a nagy családdal, és a gyerekeket is bevonták a közös éneklésbe, muzsikálásba?
Igen, nekünk 5 gyerekünk van, 4 fiú és 1 lány, és legidősebb fiam meg a legkisebb fiam ők csellóznak, a második fiunk klarinétozik, a lányunk zongorázik és énekel. Van még egy fiunk, aki oboázott, de ő az, aki nem zenél, de azért énekelni ő is énekel. És mindannyian a Don Bosco énekezenekarnak tagjai. Sőt, most már az unokáink is kezdenek oda járni. A nagyobbik unokánk 6 éves, és ő is most már jár oda.
Hogy működik ez egy családban? Hogy értem, hogy a hagyomány szeretete, átadása, a családi ünnepek része a zene, de ezek szerint együtt jár azzal is, hogy mindenkinek jó a hallása, és van adottsága a zenéhez, van tehetsége hozzá?
Hát nálunk, hála Istennek, tényleg jó a hallása a gyerekeknek, és én szerintem elég jó adottságuk is van hozzá. Egyik sem zenei pályára ment, illetve egyenlőre egyik sincs zenei pályán, tehát mindegyiknek van valami más szakmája, amit csinál, illetve a legkisebb fiunk most érettségizik, de ő is a műegyetemre akar menni. Ez nálunk, hála jó Istennek, természetesen jött. Tehát, hogy én vezényeltem, meg a kóruspróbákat tartottam, a férjem közben klarinétozott, illetve ő is beáll énekelni a basszus szólamba, hogyha éppen nem klarinétozik. És akkor természetes volt nekem, hogy a gyerekek is jönnek velünk, hála Istennek. Ugye ott a Don Boscóban azt említettem, hogy eleinte általános iskolás és gimnazista korosztály volt javarészt, mára ez átalakult ilyen családos közösséggé. Tehát, hogy most már a kisgyerekektől a nagypapákig mindenki van benne. És ugye úgyis akkor gyerekvigyázó kellett volna, hogyha én vezényelek és nem vagyok otthon. Úgyhogy így egyszerűbb volt, hogy őket is vittük magunkkal, és így ki melyik szólamba éppen beszállt, az altba, szopránba, aztán később mentek tovább, és ahogy hangszer lett a kezükben, és a tanáraik engedték, úgy a zenekarba is be tudtak állni, úgyhogy hála Istennek nálunk ez ment, szívesen jöttek, olyannyira, hogy a legnagyobb fiunknak a felesége is a kórusból van, és szerencsére ők szerettek annyira, tehát nálunk az éneklés szeretete az annyira megmaradt, hogy, vagy megvolt, hogy ténylegesen a mai napig mi például minden karácsonyra készülünk saját magunknak, mert nagyszülőknek, meg saját magunknak, tehát azt nem koncertszerűen adjuk elő, de több szólamú énekléssel mindig készülünk, és ez a karácsonyra való várakozásnak az egyik nagyon fontos része. Olyannyira, hogy a gyerekek kérik is, tehát, hogy én már úgy vagyok vele, hogy tényleg szeretnétek, még hát most már ugye 3-an nem laknak otthon, akkor ők mondják, hogy de, és ők is szeretnék. De
otthon soha nem tartott nekik énekórákat?
Nem nagyon. Nem Isten igazán működik, tehát, hogy ha kell, akkor persze segítettem meg egy-egy szolfés vizsgára, de az, hogy annyira rendszeresen ezt megtartsuk és csináljuk, és hajtsam őket, és ők ezt elfogadják, és ebből ne legyen veszekedés, vitatkozás, ez nem igazán volt, és én nem is akartam. Tehát, hogy ez így körülbelül jó volt. Egyébként most a Kati lányom kérte, hogy segítsek neki nyáron egy kicsit elméletet, szolfészen elméletet tanulni. Tehát majd meglátjuk, hogy fog sikerülni. Ők ezt most kacsingatni a karvezetés felé, úgyhogy ő egyébként a logopédia szakon tanul, úgyhogy logopédus lesz, de hogy most úgy kezd a karvezetés felé kacsingatni.
Ön pedig megvalósította az álmát, ugye ott most elhagytuk a konzervatóriumnál a tanulmányokat, de a Zeneakadémiát elvégezve zenetanár lett, illetve énektanár. Hogy váltotta be a tanítás a reményeit, vagy az elképzeléseit?
Én nagyon-nagyon szeretek tanítani, és Zeneakadémiát végeztem, tehát én középiskolai énektanár vagyok, de mindig is vágyam volt, hogy piciket tanítsak, úgyhogy én első osztálytól tanítok, és szinte mindig vannak alsós osztályaim is, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon élvezem. Az is igaz, hogy én a saját gyerekeimmel otthon voltam, amíg lehetett. Tehát én a 3 fiú után mentem vissza tanítani, de utána még ugye született a Kati lányunk, meg a legkisebb fiunk, úgyhogy én ezt a 35 évet nem tanítottam végig. Én nagyon sokat otthon voltam, bár közben is tartottam zenebölcsit, meg ilyen óvodába is mentem zene óvodát tartani, meg a kórust vezettem, tehát azt sosem hagytam abba, de ezt a mindennapos tanítást nem csináltam 35 évig. És ezt most már ugye 16 éve van, hogy újból tanítok, és hogy folyamatában csinálom. Én a mai napig nagyon szeretem, és élvezem, és nagyon élvezem, hogy a gyerekeket lehet szeretni. Hogyha látom azt, hogy valamit tanítok nekik, és a szemükben azt a csillogást, és azt az örömet, és ha néha mondják is, hogy jaj, megint óra, és menjünk inkább, hogy ne legyen óra, és akkor mégis van óra. Van óra, tudják, hogy én nem hagyok el órát, de hogy utána, jé, mert vége az órának, még csak most kezdtük, szóval igyekszem a mai napig új dolgokat kitalálni játékosan, hogy azt ők élvezzék, szeressék, szóval, hogy igyekszem úgy csinálni, hogy mi az, ami nekik jó lehet, és én ezt nagyon-nagyon élvezem. Én szerintem a szülők is érzik, hogy a gyerekek szívesen vannak ott énekórán, tehát, hogy ritkán kapom meg azt, hogy hát ez nem annyira fontos, és ne csináld. Persze a plusz kórus és egyéb ott már nehéz, mert ott az időhiány, tehát ez látszik mondjuk. Én azon látom leginkább a nehézségeket. A hatodikig énekel nekem minden osztály, és velem együtt énekelnek, és nagyon sok minden, tehát népdalokat, a gyerekeket éppen most dicsértem meg, az ötödikeseket, mert Gregorián Szálve Reginát azt megtanulta mind a két ötödik osztályom, és azt tudják énekelni, és mondtam, hogy szerintem ma az ő korosztályukban kevés olyan gyerek van Magyarországon, aki tényleg végig tud énekelni egy Gregoriánt, és hogy ez milyen nagy szó, tehát megpróbálom nekik azt megmutatni, hogy igen, ez nagy dolog, hogy te ezt tudod, és egy olyan tudásod van, ami nem biztos, hogy mindenkinek van.
Ami nagyon jó a kórus éneklésben, az együtt éneklésben.
Hát a közösség élménye, hogy tudok valami olyat adni, amik, hogyha én kicsi is vagyok benne, vagy nem vagyok tökéletes, a többivel együtt már az vagyok. Például sok olyan gyerekem is van, akinek amúgy talán papíros gyerek is, ugye ma eléggé sok ilyen esen is, vagy BTMS gyerek is van, vagy akár egy olyan családi háttér, és mégis ott a kórusban, ő ott fontos, és ezt mindig igyekszem velük megértetni, amikor oda megyünk, például most idén mentünk erre az Újbudai tavaszi minősítő hangversenyre, és hogy ott volt, hogy egy teljes tagozat, tehát teljes alsó tagozat, több száz gyerek is állt fönn, és akkor mi meg odaálltunk 20-an, és mondták is a gyerekek, hogy jaj, de mi csak ennyien vagyunk, és milyen nehéz lesz, és mondtam, hogy gyerekek, itt látszik, hogy te is fontos vagy, meg te is, meg te is, meg te is, tehát nélküled igenis akkor már csak 19-en lennénk, vagy 18-an, vagy 17-en, és nyilván, ha a végén 5-en lennénk, akkor az nem ugyanaz, mintha 20-an vagyunk. És amikor együtt, ami megszólal, az olyan gyönyörű lesz, hogy egy kiemelt aranyat kaptunk dicsérettel. Tehát, hogy kifejezetten egy nagyon minőségit és nagyon szépet, és hogy azt ők maguk is érezték és hallották, és ez azért nyilván őket is megszólítja. Tehát, hogy amiben én, ha egyedül nem is vagyok tökéletes, vagy másban kifejezetten akár sérült is vagyok, de hogy itt van egy olyan közösség, amiben igenis egy gyönyörű értéket fel tudok mutatni.
Említette, hogy a gyerekek is a Dobboszkó kórusba, amikor már tudtak, akkor bekapcsolódtak, egész kiskoruktól kezdve, és hogy ők maguk is már így felnőttként szerveznek hangversenyt, ahol van egy kedves darab, amit mindig előadnak, és talán ön is énekelte már korábban. Ennek mi a története, és melyik zeneműről van szó?
Hát magának az egésznek az a története, hogy a második fiunk Deák Téri Evangélikus Gimnáziumba járt, és ebben a gimnáziumban az ő baráti köréből alakítottak egy foci csapatot, az EVFC-t, az Erősvár foci csapatot, ami a mai napig működik, és ezt a Fabinyi püspök úr támogatta is, és ők jótékonykodtak, ilyen evangélikus gyerekotthont támogattak azoknak a javára, és akkor jött az ötlet, hogy jó, hogy nyári tábort csináltak nekik, ahol fociztak, de hogy hát úgy pénzzel is, hogy karácsony tájéken, és akkor így jött az ötlet, hogy egy hangversenyt csinálnának, aminek a bevételét nekik adnák, vagy azon játékot vennének, vagy amire szükségük van. És hát akkor a hangverseny kapcsán, tehát ott a foci csapat összeállt, és a fiúk énekeltek nagyon jó dolgokat, hát főleg ilyen népi dallamokat énekeltek, de tényleg nagyon, nagyon jó volt. És hát, hogy mi lenne, ha mi is énekelnénk? Mert hogy mi családilag szoktunk énekelni, és akkor így egy ilyen csapat összeállt, és most már így 4 éve van, hogy megyünk és éneklünk adventben. Oda mindig igyekszünk változatos műsort összeállítani, és hogy nem teljesen csak ezeket a nagyon komolyakat, úgyhogy ott énekeltük, igen, nekünk ez a Billy Joelnek ez a lelabája, ez egy ilyen nagyon kedves darab, és ezt egyébként hallottuk először énekelni, ezt a feldolgozást, tehát az eredetit is, de aztán ezt egy kórus feldolgozásban a King Singers-től a kottáját megszereztük, és akkor mi is megtanultuk.
A Don Bosco kórus pedig tavaly ünnepelte az 50. születésnapját. Nevezetes kerekévforduló volt. Mit jelent önnek ez a kórus most immár vezetőjeként, vagy egyik vezetőjeként?
Ez az életem. Olyan másodállás, amiért ugyan fizetést nem kapok, de tényleg az életem, mert benne van az egész családom, a baráti köröm, a templom, ahova születésem előtt már 9 hónappal jártam. Tehát, hogy tényleg mindenem. A szüleim is oda járnak, anyum a mai napig oda jár Szent Misére. Nem is tudom, ha ezt elvennék tőlem, akkor azért azt hiszem, ez lenne életem egyik legnagyobb csapása. Tehát a hitem, az atyák, a zene, a szabadidőm, az ünnepeim, ott volt az esküvőnk, az anyuék esküvője, a fiamék esküvője, tehát hogy nekem ez életem értelme.
A zene kitölti az életét, meg az éneklés és a karvezetés. Mi más, amit még szívesen csinál?
A nagymamaság, és már 3. unokánk is útban van. Idén meg tudtam csinálni, meg tavaly is szerencsére, hogy egy napon nem jöttem betanítani, úgy lett elosztva az óraszámom, és akkor az a nap volt az unokanap, amikor is én mentem érte a szobodába, nagyér, és akkor a kicsi is általában odajön, és akkor velük játszóterezünk, játszunk, legúzunk, olvasok nekik, színezünk, és mindenfélét is csinálunk. Úgyhogy ez az egyik. A másik, én nagyon szeretek kézműveskedni, tehát varni is nagyon szeretek, arra sajnos kevés időm jut, kötni, horgolni. Szóval, ami egy kicsit, amivel elbibelődöm, el vagyok, azt nagyon szeretem, illetve a férjemmel főzni, mert hogy a férjem főz szerencsére nagyon jól, és én meg beállok mellé, és hogy ez is feltöltő, tehát hétvégén, amikor főzünk, és hát aztán együtt megyünk hangversenyekre. Szóval, hogy egy jó pár ilyen feltöltő dolog van, azt például nagyon szeretünk hangversenyre járni. És azt könnyű zenei hangversenyre is, meg komoly zeneire is.
Mennyire tud segíteni a mindennapi zene megtapasztalása, vagy a zene mindennapi megtapasztalása, és nem az autórádió zenei csatornáira gondolok, hanem amit ön él a mindennapjaiban. Mennyire segít ez abban, hogy ezeket a rohanó hétköznapokat kicsit lelassítsa, vagy jobban a jelenben tudjon létezni? Mert ez talán fontos pedagógusként is, magánemberként is, nagymamaként is, szülőként is.
Nyugodalmat tud adni, le tud nyugtatni, föl tudja oldani a fájdalmakat. Én nekem, amikor a nagy veszteségek értek keresztanyám, amikor keresztszüleim meghaltak, a nagymamám, édesapám, akkor is én mindig zenéket teszek be, és azt hallgatok. Sokszor dúdolom is, éneklem magamban, vagy éneklem mellé, és az nyilván az emberből ki segíti hozni a fájdalmat, de az örömet legalább annyira, tehát hogy örömében az ember énekel, és ez biztos, hogy a pszichére is jó hatással van rám, legalábbis egészen biztos. De én a családomban is azt látom, hogy szerintem nekik is, mert nálunk ritkán van olyan, hogy valaki ne énekeljen otthon, és igényes zenét, tehát mondjuk a gyerekeimet sikerült az igényes zenére ránevelni, és hogy tényleg azt látom, hogy ők is énekelnek, és tényleg, ha szomorúak, ha vidámak, de énekelnek.
Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promise I would never leave you, and you should always know, wherever you may go, no matter
vendégem a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Bakonyiné Marton Katalin, a Szent II. János Pál Iskola Központ pedagógusa, az Egyetemi Templom Don Bosco ének és zenekarának karvezetője volt.
Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.